Hallgatóink nagyon elcsodálkoznának, ha azt mondanám, hogy idáig hallatszik a felvidéki harangszó, pedig így van. Egy olyan könyvet jelentetett meg dr. Kisida Erzsébet, Kincses ládikánk alcímmel, amely elhozta ezt a felvidéki harangszót, csodálatos népéletet hozott vissza, majdnem a feledésből. Ez azt írja a fülszöveg, hogy önéletrajzi ihletésű. Te is annak szántad?
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szívesen teszem ezt, mert a szülőfalumban mind a mai napig az emberek így köszöntik egymást. Tulajdonképpen a kötet úgy született, hogy édesanyámmal nagyon jó viszonyban éltünk, nagy család vagyunk mindkét ágon, és ott a családi összetartozás olyan volt, hogy édesanyja nagyon tudta szeretni a családját, és ő nekem sokat beszélt az életéről, mikor én még meg se születtem, nagymama is beszélt, és az a csodálatos dolog állt elő, hogy a 19. század végétől, nagymamám fiatalkorától, szinte a 21. századig terjedt a mi életünk, amiben az ember csak a folyamatosságot érezte, amiben azt éreztük, hogy a világ az folyik, de van benne egy biztos pont, ott fenn a hegyek között, közel Kassához, ahol mindig jó lenni, mindig jó hazamenni, és ahogy édesanyja beszélt, én lejegyeztem. Nem szeretett mikrofonba beszélni, mindent kézírással írtam. És még arra is vigyáztam a kötetnél, hogy azokat a kifejezéseket használjam, amelyeket ő használt, és ha véletlenül nem, akkor eszembe jutott, hogy anya ezt a szót nem használja. Tehát nagyon hitelesen próbáltam ezt megtenni. Azért tettem ezt ennyire, azért találtam fontosnak, mert úgy éreztem, hogy ha most le nem írom, az életben senki nem fog ezzel törődni. És dokumentumszerű, azért dokumentumszerű, mert hiszen nem nagyon kevéssé személyes, nagyon olyan könyv, ami tényeket hordoz, egy falu történetét, a gazdálkodást, a népszokásokat, benne a mi családunk történetét is.
Hol volt a gyermekkor helyszíne?
Viszlóközségben, Edelényi járás, és ott volt a mi kis falunk, ott van most is, sajnos már kihalóba lévő falu, és hozzánk nagyon közel van Kassa. Én a Kassa bombázását a Szent Erzsébet kórházba töltöttem, mert akkor műtötték a lábamat, és bizony szirénáztak, és az apácák futottak velünk az óvóhelyre, és ez az első életem emléke.
Hányan voltatok testvérek?
8 voltunk testvérek, és pedig ez olyan volt, hogy az én szüleim azt tartották, hogy minden gyermek Isten ajándéka. Ők azt mondták, hogy szeret bennünket a jó Isten, mert sok gyerekkel áldott meg. Egy kisöcsém meghalt 1,5 éves korában, de hál' Istennek mind a heten élünk, és hát megpróbálunk tisztességgel helytállni az életbe.
Te ügyvéd vagy. Hogy nem akadt a 7 testvér közül senki más, aki ezt a dolgot leírhatta volna?
Az előtörténete az, hogy én bírói pályán kezdtem, és amikor 83-ban kértem a felmentésemet, akkor nem tudtam elhelyezkedni. Az akkor már egy olyan nagyon-nagyon megpecsételt dolog volt, hogyha valaki a bírói pályát 83-ban ott hagyta, mert elmehettem volna Vasedénybe, kéményseprővállalathoz jogtanácsosnak, de nem erre szántam magam. Akkor lettem szabad szellemi foglalkozású, és ahogy a szabad szellemi foglalkozásom táján rájöttem, hogy itt értékek vannak már a népben, a faluban, mindenhol, akkor aztán úgy rá döbbentem, hogy nekem ezt le kell írni. Hogy felelősséget éreztem az iránt, hogy ez megőrződjön és megmaradjon.
Kezdjük akkor a gyerekkornál, hogy hogyan neveltek benneteket, mennyire fogtak munkára. Gondolom én, hogy ez a paraszti létben nagyon alapvető dolog volt.
Nálunk olyan rend volt, hogy az egész gazdálkodás az arra épült fel, hogy önfenntartó volt a család. Most az nem véletlen, hogy ez a szüleim a 33-ban házasodtak össze, és apa elment a frontra, és nehezen éltünk front előtt, front után is, mert hát ugye azért a paraszti léte sose a könnyű megélhetést biztosította. A fiú testvéreim, azok még a nővérem is alaposan megállták a helyüket, a húgaim is, én inkább a háztartásban anya mellett foglalatoskodtam. És anya úgy mindig elmondott valamit, hogy ezt a tésztát hogy kell keleszteni, meddig kell dagasztani, és úgy minden úgy megmaradt bennem, és még mai napig is a háztartásomat szinte az otthonról hozott ismeretekből gazdagítom.
És amikor édesapád megjött?
A frontról?
A frontról.
Annak egy igen érdekes történetet, nem akarom a könyvet elmesélni, de úgy történt, hogy én nem ismertem őt, mert nem ismertem meg, és akkor mondták, hogy csókolja meg az édesapámat, és mondtam, hogy ezt az öreg embert nem csókolom meg, tehát az édesapád, és akkor úgy kezdtem barátkozni azzal, hogy ő az én édesapám. És elégségileg nagyon rossz állapotban volt, és magával hozta a vesebetegségét, magával hozta a egyéb betegségeit, és aztán egy napon összeesett és meghalt. Heten maradtunk árvák.
Mekkorák voltatok akkor?
A legkisebb testvérem volt 9 éves, a legidősebb bátyám pedig 26 éves.
Akkor azért már volt segítsége az édesanyádnak?
Hát igen, csak hát, hogy akkor a bánatunk volt nagy, pénzünk volt kevés. Egy hónappal később anya 5 gyereket küldött iskolába. Az általános iskola 3. osztályától az egyetemig 5-en foglaltuk el a padokat. Két gyerek volt a családban, aki családfenntartó volt.
Ők mit dolgoztak?
A bátyám kapta meg a gazdaságot, az eleve úgy volt, hogy a legidősebb gyerek viszi a gazdaságot, mint ahogy a nagyapám és édesapámra hagytak. És utána aztán a nővérem pedig postai tisztviselő volt.
Most egy nagy mulasztásomat kell a zene előtt bejelentenem, ugyanis rendszeres hallgatóink tudják, hogy ha mi könyvet ismertetünk, akkor rendszerint abból lehet nyerni mi nálunk. Hát így lesz ez most is a Kráter kiadó jóvoltából. Csak arra kell figyelni, hogy mi miről beszélgetünk ketten dr. Kisida Erzsébettel, mert ebből a témából lesznek a kérdések, amelyeket majd csak írásban fogadunk el, illetve a válaszokat, hogy senkit ne zárjunk ki, akinek nincsen telefonja, tehát a zene után így figyeljenek, kérem szépen. Ez amolyan mulatós muzsika volt, és így is hallgattuk dr. Kisida Erzsébettel, hogy majd egy ilyen élmény kapcsolódhat hozzá.
Hát beszéltem a nehéz életről, de nagyon szép élet volt ez. Olyan békességes, békeszerető, szorgos nép lakta azt a kis falut, meg a környező falvakat is. Megőrizték mindmáig ezeket a jó tulajdonságaikat, hogy szeretnek dolgozni, tisztességesen élni. Nos, én amikor a kislánykoromban mi olyan szokást vettünk be, hogy nyáron kiültünk a falura, a falu előtti lóca, a ház előtti lócára, és akkor aztán volt tánc, meg éneklés, de édesanyámnak volt egy nagyon szép szokása, azt tartotta, hogy egy asszonynak 100-szor kell végighúzni a fésűt a haján reggelente, mert akkor lesz fényes és szép a haja. És miközben ő húzogatta a fésűvel a haját, fésülködött, énekelt. Azt énekelt, hogy magasan repül adarú, mégis szól, haragszik rám a galambon, mégis szól, galambon mégis szól, ne haragudj, kis illuskám, sokáig, tiéd leszek, az maradok, koporsóm lezártáig. És akkor aztán, mikor már a frontról azt a értesítést, a Vöröskereszt azt az értesítést küldte a családnak, hogy édesapa százada az utolsó ütközetben csatát vesztett, és nem tudnak hol létéről, eltűntén nyilvánították, akkor a szülők nem mondták el édesanyának, hogy mi történt, hogy apa eltűnt, magyarul nincs többé, hanem kikalkulálták, hogy majd szépen azt mondják, hogy, hogy megsérült, kórházban van, és majd lassan adagolják neki az impulzusokat, mert ha elmondják, akkor összeomlik. Nos, anya még mindig, már ott a család elsiratta édesapát, anya még mindig énekelte a maga kis nótáját, hogy tiéd leszek, az maradok koporsom zártáig. Aztán csoda történt, ezt a szót nem szeretem használni, de tényleg annak lehet nevezni, amiben azt írták, hogy a Donkanyarba, és most már a Miskolci katonakórházba gyógyítgatják, ápolgatják, és meg is írták anyának, hogy mikor mehet látogatóba. És akkor vallották én neki, hogy mi történt. Apa pedig azt is elmesélte, hogy amikor elveszítették ezt a csatát, elindultak a januári 40-46 fokos hidegbe gyalog hazafelé. Egyet tudtak, hogy merre kell menni hazafelé. Azt erről nem, ezt a kalandot nem, mert kalandos volt ez az út, de ezt nem mesélem el, hanem azt, hogy ilyen volt az a háborús időszak, amiben az örömök mellett ilyen bánatok is előfordultak, mind a mellett emberséget kívánt ez az időszak, és az én szüleimben nagyon sok emberség volt. Én mindig azt mondta apa, hogy embereket akarok. Formálni a gyerekeimből.
Ő milyen végzettségű volt?
Ő Magyarországon nem járt iskolába. Amikor a nagyszüleim Pennsylvaniában éltek, akkor otthon a családban magyarul beszéltek, de apa, amikor kilépett az ajtón, akkor ugye angol nyelvű iskolába ment, ott pajtásai angolok voltak, baráti köre mindenki angol volt, és ő amikor hazaérkeztek 1921-ben, akkor ő tudott magyarul beszélni, de írni, olvasni nem tudott magyarul. Analfabéta volt magyarul. Angolul remekül tudott. Aztán 47-ben valakinek az ügyét ment intézni a nagykövetségre, ide Budapestre felutazott, és a követ úrnak a titkárával beszélgettek angolul, és akkor azt mondja a titkár úr, hogy nem tudna eljönni ide dolgozni. Mert azt mondja, hát az angol nyelvű is munkatársaink vagy elmentek nyugatra, vagy elvitték őket, vagy háború alatt eltűntek, és kellene egy jó angol nyelvű tudós. Hát azt mondta az édesapám, hogy de hazamegyek, és majd megbeszéljük a családban. Nagyapa következetes volt, azt mondta, hogy itt van a birtok, ahhoz gazda kell, te vagy az elsőszülött, itt a helyed. Apa otthon maradt. Azóta, amikor mi angol tanultunk, akkor azt mondtuk, hogy a csoda se tudta, hogy milyen rosszat tette a nagyapa, mert ami akkor, ha apa akkor feljött volna, na, ők nagykövetségre dolgoznak, akkor most nekünk nem kellene itt tankönyvből angolul tanulnunk.
Az édesapádék hányan voltak testvérek?
Hát, hogy tulajdonképpen négyen éltek, de három gyerek meghalt. Két ikergyerek meghalt még Pennsylvániában, egy pedig itthon. Gyerekkori betegségekben haltak meg.
És a most meglévő család tartja a kapcsolatot egymással?
Mi? Hát hogyne. Hát mert mi most is egy család vagyunk. Úgyhogy mi összejövünk gyakran. Jövő héten megyek a szülőfalomba.
Mit találsz vajon ott?
Sírokat. Édesanyámat is elveszítettük. De az elsőszülött bátyám, Imre bátyám és a feleség ott élnek. Ott a szülői ház nálunk lakott. Szóval nincs bezárva a kabuja, nincs bezárva az ajtó. Élet van a szülői házban.
És maga a falu milyen állapotban van?
A falu szép kis falucska, csak kihalnak. Kihalnak az emberek. Annak idején, amikor én még ezt a könyvet kezdtem írni, 365 lakosa volt a falunak. Ma 90 vagy 92 lakosa van. Öregek, a fiatalok elmentek. Nem tudtunk volna mi otthon. Már iskolába se járhattunk, mert a legközelebbi gimnázium Miskolcon volt 55 kilométerre. Utána nem volt munkahely. Miskolcon kellett ugye elhelyezkednünk, albéletbe laktunk. Mert ennyire a szűk élete volt a falunak, ilyen közigazgatásilag.
Maga a falu név miből ered?
Több elnevezése van. Az unokahúgom, aki a disszertációját ebből a katolikus szakképesítést nyert, tehát a katolikus intézménybe, disszertációját a falu egyház életéről írta. Neki vannak adatai, levéltári adatai, hogy de nagymamám úgy elmondása után én úgy jegyeztem le, a néphiedelem, a néphit azt tartja, hogy nagyon régen egy katona jött lóháton a faluban, és megkérdezték tőle, hogy hova mész. Azt mondta, hogy ahova visz a ló, és ettől lett visszafűzöm, hogy a nyáron ünnepelte a falu a egyházközség 400. évfordulóját.
És van valami remény arra, hogy a falu egyszer csak ennek az emberek? Mi minden szól ellene?
Hát akkor, amikor ugye ez egy diktatórikus szellemi rossz hatás volt, hogy mindenkit el akartak a földtől idegeníteni, a TSZ-be bekényszerítéstől kezdve meg a leszünk programig, minden benne volt, és bizony nehéz volt az élet, és sokan el is mentek. Akik ott maradtak, azok kiöregedtek. A gyerekek meg azért mentek el, mert nem volt nekik megélhetésük. Úgyhogy az úgy falu, és hát sajnos most már ritkán születnek gyerekek.
És változatlanul nincs munkahely?
Nincs munkahely, nincs megélhetés.
Iskola van még?
Nincs, a szomszéd faluban van. A Imre bátyám fia, ifja Imre Rakacán járt iskolában. Egyedül volt fehér gyerek az osztályban, és abból az osztatlan iskolában jártunk mi. Azt jelenti, hogy nem voltak osztályok, hanem csak padsorok. Osztályok voltak, de nem úgy, mint egy városon, tantárgyszerűen. És abból az osztatlan iskolában elindult úgy, hogy úgynevezett vörös diplomával végzett, és úgy vették fel az egyetemre, hogy nem kellett felvételiznie. A Zsuzsa unokahúgom szintén abból a faluból egyetemre felvételi nélkül jutott be, mert olyan volt az eredménye. Országosi verseny nyert, és azok elérték azt, hogy nem kellett felvételizniük.
Annak idején ti nagyon egyszerű családból származtatok. Mi hajtott benneteket? Mi vitt előre, hogy mindenki ilyen sokra vitte?
Nem volt az annyira egyszerű család, mert valahogy, hát már Mihály bátyámmal kezdődött, nagyapám, az anyai nagyapám tanította az elsőszülött gyerekét, és ő Lembergbe járt teológiára. Édesanyám Lembergbe volt, Zárdába, mert az a nagyapám azt mondta, vallotta, hogy a gyerekeknek műveltséget kell szerezniük. És utána aztán édesapám, mert édesapám ugye angol nyelven volt ismert, mert jöttek hozzá angol szövegeket fordítani, minden egyéb. Ha megjött valami előjáróság a faluba, akkor mindig édesapához küldték, mert ő vele tudott megbeszélni mindent. Eperjesen volt püspöki helynök. A püspöki helynök azt jelentette, hogy Gojdics püspök, ő, aki hát ő társa olyan szinten mozgott, mint nálunk, mint Szenti, csak azzal a különbséggel, hogy ő a börtönbe halt meg, a Gojdics püspök, az ő helyébe lépett volna, de a csehszlovák kormány nem akart, hogy magyar származású püspöke legyen annak az Eperjesnek, és akkor történt, hogy az egyház Szabados Mihályt jelölte, az állam pedig egy idegent. És akkor a Róma pedig azt mondta, hogy neki pedig ahhoz nem volt jó hozzáállás, hogy szlovák püspök legyen, és így püspöke nem lett a Perjesnek, de viszont lett püspöki helynöke nagybátyám. Én is jártam, ott gyönyörű a püspöki palota, és ez egy magyar város, Eperjes. Hát most már nem tudom, ez még fiatalkoromban volt, hogy ott jártam vele. És akkor a Mihály bátyám is tanult. Akkor aztán ugye a Mártába vonult 47-be. Ő most is a szegény kalocsai iskola nővéreknek az otthonába, Mária utcába él. Úgyhogy azért a család úgy egy kicsit lépegetett. Jani bátyám másikágon, itt volt Budapesten tanító, a másik nagybátyám, Ferenc bátyám Miskolcon volt tanár. Szóval így mozgott a család.
Hogyha a térképen keresgélünk, hol találjuk meg Viszlót?
Hát nem.
És milyen néven főleg?
Nem minden térképen van rajta. A régebbi térképeken jobban rajta van, mostanin csak a részletes térképen. Viszló néven fut. Nincs önálló közigazgatása, mert Rakacához csatolták. Viszló néven fut, és egyet lehet róla tudni, hogy nagyon kicsi falu, de azért általában úgy szeretik a Viszlót. Találkoztam egy kötet könyvvel, ahol Felvidékről volt szó, és Viszlónak a fő utcája volt, oda tévés ránézek, és mondom, ez az szülői házamnak a szomszédháza. Rá lehet találni időnként.
Köszönöm szépen. Akkor most jöjjenek a kérdések, amelyek alapján lehet nyerni ebből a kötetből. Az első, hogy hányan voltak testvérek Kisida Erzsébeték, hogy hívják a szülőfalut, és miből eredeztetik a nevét, hány éves a falu, ez csak egy olyan plusz kérdés, és mi Kisida Erzsébet könyvének a címe?
kell.